Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A járvány okozta kényszerismétlések után folytatjuk sorozatunkat. A Kínában dolgozó jezsuita misszionáriusok újabb nemzedékének volt meghatározó alakja, Ferdinand Verbeest, kínai neve szerint Nanhuarien Duanbei. Verbeest Németalföld Flamand régiójában, Pithelmben látta meg a napvilágot 1623-ban. Az 1640-es évek elején lett Jézus társaságának tagja, Németalföldön és Rómában a Collegio Romano falai között nyert igen alapos teológiai, matematikai, csillagászati, természettudományos képzést. Ezt követően 1658-ban indult el a kínai jezsuita misszióba. Rövid dél-kínai tartózkodás és a kínai nyelv elsajátítása után az 1660-as évek elején rendtársa Charles von Bell hívására utazott Pekingbe, hogy részese legyen a császári obszervatórium és az állami naptárszerkesztő bizottság munkájának. 1664-65-ben a császárvárosban élte át a fellángoló keresztény üldözést, és egyike volt azoknak, akik közben jártak a halálra ítélt rendtárs Charles von Bell megmentése érdekében. A válság elmúltával és a misszió helyzetének rendeződése után sikerült az általa matematikára oktatott ifjú Kangxi császárt meggyőznie a keresztények lojalitásáról. Ezt követően Charles von Bell utódaként az uralkodó őt állította a császári csillagvizsgáló élére, kinevezte a naptárreform ügyével megbízott matematikai bizottság elnökévé, európai követek érkezésekor tolmácsként is fontos szerephez jutott. Mindennek az volt az ára, hogy a jezsuiták térítő tevékenységét a hatóságok korlátozták. Így csak azok a szerzetesek maradhattak a fővárosban, akik tudományos munkát folytattak, de nem téríthettek. Ilyen körülmények között Verbeest nagy sikere volt, amikor győztesen került ki egy a csillagászati módszerek hatékonyságát vizsgáló versenyből. A verseny, amely a császár, az udvar és kínai tudósok előtt folyt, három csillagászati feladat, mérések és számítások elvégzéséből állt, tétje pedig az volt, hogy a vetélkedő felek melyike képes egy holdfogyatkozás idejének pontosabb meghatározására. Verbeest ellenfele egy Yang nevű kínai muszlim tudós volt, a vetélkedésből Verbeest és vele az európai csillagászat módszere került ki győztesen. Verbeest a későbbiekben egy memorandumot is összeállított az uralkodó számára, amelyben a kínai holdnaptár reformjára, a szökőhónap kiiktatására, a Gregorián kalendárium lényegének átvételére tett javaslatot. A kínai tudósok ezen az ötleten a hagyomány sérelmén mélységesen felháborodtak, bár Verbeest a maga javaslatát azzal indokolta, célja, hogy végre az ég is egyetértsen a naptárral. Végül a császár maga állt a jezsuita tudós mellé, aki ettől kezdve az uralkodó bizalmas tanácsadójának számított. Hivatalos utazásaira is elkísérte a császárt, akinek ösztönzésére számos tudományos munkát írt, tanított, egyebek között pedig lefordította nem is kínai, hanem mandzsu nyelvre Eukleidész elemek című munkáját. Komoly sikere volt az is, hogy vezetése alatt valósult meg a császári obszervatórium újjáépítése és új eszközökkel való felszerelése, miközben ő maga elkészített egy olyan táblázatot, amely a naptár függelékeként több száz évre előre meghatározta a várható nap és holdfogyatkozások időpontját. Élete utolsó két évtizedében Verbeest sorra adta ki kínai nyelvű, a csillagászat, matematika, térképészet és a földmérés európai eredményeit összefoglaló munkáit, más írásaiban pedig a keresztény tanítás alapelveivel igyekezett megismertetni a császári udvart és a fiatal kínai keresztény közösséget. Így egy olyan kínai nyelvű munkát is megalkotott, amely a csillagászati eszközök elmélete szerkesztése és használata címet viselte, de írt egy csillagászati megfigyelések, egy az igazvallás bizonyítékai, és egy a világtérkép magyarázata című munkát is, melyek nagy tekintélyt szereztek számára a helyi tudósok és a császári udvar előtt. De adott ki mandzsú és kínai nyelvtant és kínai nyelvű misekönyve pedig alapja lett a kínai liturgiának és keresztény irodalomnak. A missziós munka céljai és eszközei tekintetében Fervízt a Matteo Ricci által kijelölt úton haladt. A dogmatika és a liturgia tekintetében is támogatta az ősi kínai hagyományok tiszteletben tartásán és felhasználásán alapuló hittérítő munkát, amely a pekingi missziónak a kibontakozó rítusvita előtti virágzásához vezetett. Neki és rendtársainak köszönhető, hogy ebben az időben a térítési korlátozások és tilalmak dacára is szépen fejlődött a kínai misszió. 1663-ban csak Pekingben 13 ezer, a birodalomban 200 ezer volt a keresztények száma, negyed századdal később pedig Krisztus hitét 1200 közösségben mintegy 800 ezeren követték. Élete utolsó éveinek eredményei közé tartozott az is, hogy sikerült elérnie újabb jezsuita tudósok Kínába küldését, akik a szaporodó nehézségek ellenére még a 18. század elején is eredményesen folytatták a tudományos és egyházépítő munkát. Fervízt végül köztiszteletben álló tudósként 1688-ban Pekingben távozott az élők sorából. Ezzel párhuzamosan dacára az egyre fokozódó jezsuita ellenes közhangulatnak, az abszolutizmus és a rokokó bűveletében élő európai arisztokrata és értelmiségi közvélemény is hatalmas érdeklődéssel figyelte a Kínából érkező beszámolókat, tudósításokat. Így bontakozott ki az a sinoázőri kínamánia, a távoli birodalom és kultúra bálványozása, amely még olyanokat is rabul ejtett, mint a mód felett szkeptikus Voltaire, az európai szalonok pedig megteltek kínai porcelánokkal és sejemképekkel, vagy azok utánzataival, és még az irodalomban is akadtak a kínai stílusnak képviselői. A jezsuiták kínai missziójának története azonban nem csupán eredményekben, hanem kudarcokban és vitákban is bővelkedett. Ezek egy része a római központi egyházkormányzat és a Jézus társaságával rivalizáló szerzetes rendek támadásaiból következett, csúcspontja pedig a hosszan elhúzódó, végül a kínai ritus betiltását hozó, és a Jézus társasága 1773-as feloszlatásáig elhúzódó rítus vita volt, amelyben más rendek Kínában szolgáló misszionáriusai meglehetősen listelen szerepet játszottak. Közülük talán a legjelentősebb még a 17. században az a Domingo Fernández Navarrete volt, aki 1618-ban a spanyolországi Castro Gears-ben látta meg a napvilágot. Navarrete fiatalon belépő a dominikánus szerzetesek közösségébe, Valladolid Egyetemén tanult teológiát, ezt követően pedig Mexikóban és a Fülöp-szigeteken volt misszionárius. 1658-ban került a kínai misszióba, ahol több állomás helyen is megfordulva, a jezsuiták alkalmazkodási módszerének heves bírálójaként és egy sajátos dominikánus érdek és értékrend védelmezőjeként lépett fel. 1665-ben a kínai rítus római engedélyezése után Kantonba ment, 1669-ben pedig Rómába távozott. Ettől az időtől sorra készítette a jezsuitákat támadó beadványait a propaganda Fidesz számára, 119 pontban foglalva össze Matteo Ricci és társai alkalmazkodási gyakorlatának veszélyes, téves vagy kifogásolható elemeit, és különösen élesen marasztalta el a jezsuiták eljárását Rómában is sikeresen védelmező Martino Martininek a kínai rítus ártalmatlanságát bizonyító munkáit. Ezen túlmenően római éveiben Navarrete széleskörű jezsuita ellenes irodalmi tevékenységbe kezdett. A kínai császárság történetét és a kínai misszió kérdései tárgyaló munkái már nem csupán a rítus és alkalmazkodás kérdésében marasztalták el a jezsuitákat, hanem vádak és rágalmak egész sorát zúdították a rendre. Navarrete munkáinak nyomtatását és terjesztését ezt követően a római inkvizíció megtiltotta ugyan, írásai azonban fontos anyagot szolgáltattak a jezsuiták elleni, főleg a janzenisták által felkarolt támadásokhoz, és a rítusvita későbbi szakaszában komoly szerepet játszottak. 1677-ben, amikor kinevezést nyert Santo Domingo érsekévé, felhagyott a kínai misszióval kapcsolatos irodalmi tevékenységgel, és élete utolsó éveiben néhány békülékeny gesztust is tett a jezsuiták felé. Navarrete végül az új világban, Santo Domingóban távozott az élők sorából 1686-ban. Miközben azonban a kínai misszió körül kavarogtak az indulatok, Jézus társaságának tagjai újabb csoportját indítottak el a Távol-Keletre. Így érkezett Kínába a német Kilian Stumpf is, jól képzett csillagász, természettudós, teológus, a Fermis utáni korszak jelentős egyénisége. Stumpf kínai neve szerint Yi Lian Yunfeng vagy Yi Laoye 1655-ben látta meg a napvilágot Bajorföldön, Würzburgban. Fiatalon lett jezsuita, Würzburg Egyetemén bölcseletet és természettudományokat tanult, rendis tudományait követően pedig kollégiumi nevelőként és lelkipásztorként dolgozott a délnémet rendtartományban. 1691-ben utazott Kantonba, ahonnan 4 évvel később a pekingi császári udvarba hívták. Stumpf kiváló technikai érzékének köszönhetően a pekingi jezsuita közösség tagjaként a misszió tagjai által használt asztronómiai műszerek karbantartását és javítását kapta feladatául, 1697-ben pedig a császárvárosban üvegfúvó műhelyt alapított. A következő évek Stumpf és pekingi rendtársai számára a védekezés és önigazolás idejét hozták, mivel ekkor már javában folyt Rómában a rendmódszereit elmarasztaló rítus mita következő szakasza. Ennek keretében az elért eredményeket védelmezve teljérelmes dokumentációt állított össze Acta Pekinensia címen, ám a kínai rítus újbóri betiltását nem tudta megakadályozni. 1710-ben a pekingi jezsuita kollégium élére került, magas tisztséget nyert a császári asztronómiai hivatalban, rövidesen pedig a jezsuita rend távol-keleti vizitátora lett. A kínai rítus betiltása utáni konfliktusokat, a tovább dolgozó misszionáriusok elleni támadásokat azonban nem tudta elhárítani. Helyzetét csak nehezítette, hogy a római tiltást követően a kínai udvari szankciókat hozott a jezsuiták ellen, alkalmi üldözésekre is sor került. Ebben a helyzetben Stumpf lényegében rendtársai egyéni döntésére bízta, hogy miként járnak el, maradnak-e és folytatják a munkát, vagy elhagyják a birodalmat. Ő maga Pekingben maradt, a keresztény vallás gyakorlásának 1717-es hatósági betiltását követően is, és tovább dolgozott a császári asztronómiai hivatal élén, miközben kétségbe esett beadványokban igyekezett kieszközölni a misszióval kapcsolatos római álláspont megváltoztatását és szolgálni a kínai keresztény közösség továbbélését. Bár kiváló természettudós és technikai szakember volt, energiái jelentős részét ilyen körülmények között a misszió érdekeinek a rítusvitában való javar és sikertelen képviselete emésztette fel. Stumpf végül, akinek energiáit ez a szélmalom harc kötötte le, elismert tudósként 1720-ban Pekingben távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk a kínai misszió históriáját. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.